Kultura. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel kezdte meg a gyermekvédelmi rendszer állapotának feltárását a Szociális és Családügyi Minisztérium Gyermekjogi és Gyermekvédelmi Államtitkársága, tájékoztatta a tárca az MTI-t. A program része a munkatársakkal folytatott egyeztetésen túl az épületek és tárgyi körülmények megismerése, valamint az egyeztetés a helyi gyermekvédelmi jelzőrendszer szereplőivel. A felmérés második szakaszában augusztus 31-ét követően bevonják az érintett gyermekeket és fiatalokat is, tartalmazza a közlemény. A minisztérium célja, hogy feltárja a gyermekvédelmi rendszer hiányosságait, szembenézzen a hibákkal, kijavítsa azt, ami nem működik, és minden szükséges lépést megtegyen annak érdekében, hogy a korábbi problémák ne ismétlődhessenek meg többé, tették hozzá. Az extrém hőségben az átlagosnál jóval nagyobb teljesítménnyel működnek a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat szociális naperőművei, amelyek télen rászoruló családok fűtését támogatják, ezekben a napokban azonban egy Tiszafüred méretű város lakosságának elegendő energiát táplálnak be a hálózatba, közölte a szervezet. A középfeszültségen a hálózatba betáplált energiát a megtermelés helyszínein található trafókörzetekben használják fel, ami azt jelenti, hogy jellemzően Baranya, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abói-Zemplén vármegyékben, valamint Somogyban és Zalában a térség településeinek lakosságát szolgálják ki vele. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat kísérleti programként 2020-ban létesítette az első szociális naperőművet Tiszabő határában, hogy a településen élő kisgyermekes családok otthonait egész télen át elektromos árammal fűthesse. Azóta összesen 24 szociális naperőmű létesült. Körültekintésre hívta fel a külföldi utazási irodával utazókat a Magyar Biztosítók Szövetsége az MTI-nek küldött közleményében a napokban csődbe került bolgár utazási iroda ügye miatt. Közölték, hogy az Európai Uniós szabályozás értelmében minden utazásszervező köteles vagyoni biztosítékkal vagy kapcsolódó biztosítási fedezettel rendelkezni arra az esetre, ha fizetésképtelenség miatt nem tud eleget tenni vállalt kötelezettségeinek. A csődhelyzet miatt károsult utasokat ezekből a forrásokból kártalanítják. Ha az érintett utazásszervező székhelyen nem Magyarországon van, akkor a székhely szerinti ország szabályozása eltérhet a magyar gyakorlattól, és az érintett utasoknak a külföldi biztosítónál kell érvényesíteniük a kárigényüket az ottani szabályok szerint. Ezzel a körülménnyel az utasnak számolnia kell, ha az utazásszervező cég határon átnyúló tevékenység keretében szolgáltat. Fontos tisztában lenni azzal is, hogy az itthon megkötött utas vagy lemondás biztosítás nem nyújt fedezetet az utazási iroda csődjéből adódó károkra, mivel nem ez a funkciója. A közleményben kitértek arra, hogy jelen esetben a fizetésképtelenné vált utazásszervező bulgáriai székhelye miatt az ügyintézés Bulgáriában zajlik. Sem Magyarországon, sem az Európai Unióban nincs egységes definíció arra, hogy pontosan mi tekinthető egészséges élelmiszernek, hívta fel a figyelmet közleményében az Economus gazdaságkutató alapítvány. Az uniós standard alapján egyedül a tápértéket kell feltüntetni egy adott terméknél, vagyis a csomagoláson szerepelni kell egyebek mellett a 100 g-ra vagy 100 ml-re jutó energiatartalomnak, a zsír, a szénhidrát, a fehérje és a só mennyiségének. Az uniós rendelet meghatározza azt is, hogy mi tekinthető cukormentes, zsírszegény vagy éppen magas rosttartalmú, magas fehérjetartalmú élelmiszernek. De ezek az előírások nem kategorizálják egyértelműen a termékeket egészséges mi voltuk szerint. Megjegyezték, az egészséges ma egyszerre tudományos, marketing és kulturális kategória. Kitértek arra, hogy az egészséges élelmiszerek sokak számára a drágább kategóriába tartozó bio cukormentes glutén mentes, funkcionális élelmiszereket jelenti.
Az időjárásról.
Szombaton a kezdetben erősen felhős tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, majd a kevés fátyol és gomoly felhő mellett mindenütt sok napsütés várható. Csapadékra az ország több területén lehet számítani. Az északi-északkeleti szél megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 29 és 34 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották. Foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul az Európa Rádió kitekintő című műsora. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. A mostani adásban egy olyan embert, nőt ismerhetnek meg, aki több mint 16 éve Olaszországban él, amelyet szenvedélyesen szeret, csak nem annyira, mint a magyar nyelvet, a könyveket és magát az írást. Bármerre is fordítja a két nemzet trikolórját, mindkettőben otthon érzi magát. Ő Gyuvai Helén, akinek 5. Ó, azok az olasz szerelmesek című könyvét nemrég mutatták be országszerte.
Ezzel én egy ilyen kronológikus dologban gondolkodtam, és akkor ezért indultam el, már nem is az ókortól, hanem még korábban egyébként, és éppen így felfűztem egészen a 21. századig a párokat, és ugye utána pedig már másképp kerültek be a könyvbe, de hát az alapvető szempont, ami alapján kiválasztottam őket, azon kívül, hogy legyenek érdekesek, hogy azért a nevek azért Magyarországon is mondjanak valamit. Mert hogy találhattam volna még beléjük Olaszországban ismert olasz párokat, de lehet, hogy Magyarországon egyikük sem lett volna ismert, és épp ezért voltak olyanok, amiket emiatt így elvetettem. Pirandellót azt egyébként azért választottam, mert ő bár szicíliai volt eredendően, de volt egy testvére, aki a mi Torino melletti egyik kis falunkban volt tanítanő, és Pirandello sokszor jött hozzá látogatóba, és ezért nálunk Pirandello fesztivál, meg elég sok mindeni Pirandellóról szól, és akkor éppen most Pirandellóról tudtam, hogy neki egy érdekes története van, amit meg kell írni. Puccini magánéletéről én nem tudtam. Ahogy elkezdtem kutatni a többi pár után, már nem is tudom, valamilyen könyvben jött velem szembe az, hogy most nem akarom nagyon lelőni a poént, inkább mindenki olvassa el, de hogy Puccininak nem volt túlságosan harmonikus a házassága, és volt egy felesége, aki borzasztóan féltékeny volt, és ez egyébként egy öngyilkossághoz is vezetett, de ezt például a könyv írása közben tudtam meg. És amikor megismertem ezt a sztorit, akkor úgy voltam vele, hogy jó, hát akkor ennek benne kell lennie, kész, nincs mese.
Tartsanak a most is velem és az Európa Rádióval, számítok a figyelmükre.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Gyovai Heléni már 5 kötetes szerző, blogíró, aki Szegedről indult, majd Torinóban kötött ki. Gyermekkora óta imádja Olaszországot, mindig ott akart élni, így amikor adódott a lehetőség, nem habozott. Családjával, amikor csak tudnak, utaznak. Ezekből az élményekből születtek első művei. Hitvallása szerint az írás felelősség saját tapasztalataiból táplálkozik, regényeivel nem puszta útvonaltervet akar adni, hanem egy lehetőséget, hogy belelássunk az olasz hétköznapokba, hogy megkaristoljuk kicsit a dolce vita alatti rétegeket is. Nemrégiben hazalátogatott, többek között szülővárosába Szegedre, hogy legújabb az Ó, azok az olasz szerelmesek című könyvét bemutassa a nagy közönségnek.
Szeged és Olaszország között volt egy nagyjából 7 éves budapesti intermezzo is, szóval nem volt teljesen közvetlen az én utam. A lényeg az, hogy gyakorlatilag 10 éves korom óta teljesen odáig vagyok Olaszországért, nem vagyok egyedül ezzel a betegséggel, ezt tudom. Gyakorlatilag az első olyan külföldi utam, amikor nem a szüleimmel utaztam, az Olaszországba vezetett, és innentől kezdve teljesen meg voltam őrülve. Olaszul akartam tanulni, tehát én már úgy választottam gimnáziumot, hogy olaszul tanuljak, akkor utána egyetemen is szerettem volna ezt folytatni, de végül a jogi kart választottam. De azért volt egy egyéves Erasmus kitérőm megint csak Olaszországba, és egyetem után klasszikus felkerültem Budapestre, dolgoztam, éltem a magam életét, aztán egyszer csak berobbant az életembe az olasz szerelem.
Egy olasz úriember személyében?
Igen, aki akkor Magyarországon dolgozott, és miután egy pár évig otthon együtt voltunk, neki haza kellett költözni Olaszországba a munka miatt, és egy rövid ideig tartó ingázás után dönteni kellett valakinek, hogy vagyis hát, hogy nekem, leginkább, hogy költözök-e Olaszországba, vagy akkor vége a kapcsolatnak, mert valakinek lépnie kell egy ilyen helyzetben, és mivel ő már volt Magyarországon, ezért adott volt, hogy majd én leszek ez a valaki, és így történt, hogy 2010-ben aztán ide költöztem.
És nem bántad meg? Olyan volt, mint ha hazamentél volna?
Hát olyan volt, mint ha hazamentem volna, de azért azt hozzá kell tenni, hogy nagyon nehéz volt az első, nagyjából 2 év. Én úgy jöttem ki, hogy már terhes voltam a kislányommal, az utolsó trimestert értem meg Olaszországban, mert a gyerek születését, majd az ezt követő gyermekágyi depressziót és ennek minden mellékhatását. Plusz ugye ehhez hozzá csatlakozik az, hogy ráadásul ugye kiszakadtam a megszokott környezetemből, nem volt a közelemben a családom, a barátaim, szóval nem volt egyszerű az eleje. Ráadásul nem igazán az a kalandvágyból külföldre költöztem, életkorban voltam, tehát én azért már majdhogy nem 30 éves voltam, amikor ide kerültem, volt már otthon biztos egzisztenciám, volt lakásom, tehát hogy így sok szempontból azért meg kellett birkózni. Direkt úgy szerveztem meg a kiköltözésemet, hogy azért nem égettem föl mindent magam után, tehát ingyesre jöttem Olaszországba, tehát ott volt a lehetőség, hogyha valami nem sikerülne, akkor majd én visszamegyek a munkahelyemre, ahonnan eljöttem, a lakásom ott volt, tehát igazából volt visszaút, csak azért mégiscsak egy hatalmas váltás ez, amit fel kellett dolgozni, amikor ide kerültem. Aztán elmúltak ezek a kezdeti agybajok, és utána minden beállt a rendes kerékvágásba, onnantól kezdve pedig, hogy találtam magamnak munkát, onnantól kezdve pedig teljesen sinem az élet.
De egyébként az írás segített át azon az időszakon? Mert hogy akkor kezdted el írni a baba blogodat.
Igen, eleinte egy baba blogot írtam, klasszikus, de hát az csupán a családnak, meg csupán az ismerősöknek. Aztán ugye elcsöperedett a gyerek, már kevésbé volt érdekes a külvilágnak, de már megszokott volt. Nem voltak olyan hatalmas újdonságok, mi most mikor kezd el lépni, vagy mikor jön az első fogal, vagy ilyesmi. És akkor már nem is tudom, hogy mi volt az apropója, de egyik nap felnyitottam a laptopot, és akkor úgy döntöttem, hogy változtassunk tematikát, és Olaszországgal kapcsolatban kezdtem el blogposztokat írni, amit szerintem akkoriban rajtam kívül még nem nagyon olvasott senki. Aztán egy ponton egy magyar internetes portálnak a blogos részlegén kezdtem ezt csinálni, akkor talán a legismertebb internetes portál volt, és egyszer-kétszer kiemelték a főoldalra a cikkeket, és akkor onnantól kezdve jöttek az olvasók.
És ezek már teljes mértékben Olaszországról és az ott szerzett tapasztalataidról igen. szóltak?
Igen, igen. Hát akkor még magam sem tudtam, hogy milyen irányba akar ez indulni, vagy most a szoba fog vezetni, hanem klasszikus blog posztok voltak, tehát nem tudom, egy hétvégén elmentünk kirándulni valahova, akkor én ezt leírtam. Tehát akkor még inkább ilyen, de most már 10 évvel ezelőtt volt, tehát ilyen igazi klasszikus napló típusú bejegyzések voltak ezek. Aztán kezdett el később ugye átváltozni kicsit mássá.
És hogyan lett ebből könyv?
Hát a könyv az későbbi születés, ugye 2020 végén járhatunk.
De mert, Covid időszaka?
Igen, mert Covid van, és mi nagyon be vagyunk zárva Olaszországban, és felfedezek a Facebookon egy regényíró kihívást, aminek az a lényege, hogy novemberben minden nap írni kell 10 000 karaktert, és hogyha ezt teljesíted, akkor a hónap végére ugye megvan a 300 000 karakter, ami általában egy regénynek a terjedelme, és hát én ezt teljesítettem, majd elküldtem a kéziratot Fejős Évának, mert ő hirdette ezt a kihívást, és eltelt egy hónap, semmi hír nem volt felőle, nem is tudom, hogy mit vártam, én csak így elküldtem, és akkor egyszer valamikor decemberben, sőt, az is lehet, hogy már januárban felhívott telefonon, és nekem meg éppen kiesett a kezemből a partkismer, vagy az volt a kezemben, és erre emlékszem, és mondta, hogy hát, hogy elolvast, és hogy mennyire szuper, és ő úgy gondolta, hogy ő ezt kiadná.
És melyik volt ez az első könyved? Ez a Hogyan ez lettem a olasz hogyan? Mamma?
Igen.
Nem volt nehéz írni?
Nagyon könnyen ment, mert egyrészt ugye nem volt semmi más jobb dolgom, és nem lehetett kimozdulni a lakásból, mivel is töltsük el a felszabadult időnket. Ez volt a hívás, mivel töltsük el, és ugye elég gyorsan ugye megtaláltam erre a megoldást az írással. Ő azt nem mondom, hogy én minden nap 10 000 karaktert írtam, mert azért az író sem egy robot, úgyhogy azért átlagot kell számolni. Tehát lehet, hogy egyik nap 5 000 volt, ha pedig hétvége következett, akkor 15 vagy 20. De a lényeg az, hogy a hó végére összejött.
De te magyarul írtál, ugye? A magyar olvasóknak.
Persze, persze, persze.
De miért? Úgy gondoltad, hogy tudsz nekik újat mondani, vagy olyat, ami hasznukra válhat?
Hát egyrészt, mert magyar az anyanyelvem, tehát én magyarul szeretek írni. Olaszokat is nagyon jól ismerem, de azért azt talán még mindig jobban tudom, hogy mik azok a dolgok, amire a magyarok kíváncsiak, hogy mi érdekli őket. Úgyhogy igazából fel sem merült bennem, hogy ez nem magyarul szülessen meg, vagy nem magyar közönségnek szülessen meg.
És igazság szerint ezekben a könyvekben, mert ugye most már 5 könyved van, Uti Kalauz az édes élethez, 50 felejthetetlen élmény Olaszországban, Hol vagytok olasz amarózók, akkor ott van az Ó, azok az olasz szerelmesek, igen. Ez az utolsó könyved, most itt voltál igen. Magyarországon, és 4 napon át mutattad be a könyvedet. De hogy tipikusan olasz témákat választottál, tehát azokat a témákat, amikből igazság szerint megtudjuk, hogy az olaszok miért is olaszok, és miért olyan híresek az ételeikről, az életmódjukról, a mentalitásukról, a habitusokról.
Hát egyik hozta maga után a másikat. Tehát miután megírtam a Hogyan lettem olasz mammát, utána automatikusan jött a Hol vagytok olasz amarózók. majd le akartam egy kicsit csatlakozni erről a szerelem vonalról, és akkor kezdtem el írni az Utikalauz az édes élethez. Az kicsit ugye más jellegű, tehát ott van 50 élmény, illetve a második részében az édes élet újra tölt egy másik 50 élmény, amit szerintem nagyon érdemes kipróbálni Olaszországban, és az egyértelmű volt, hogy Olaszország. Mi az, amiben én tudnék még tanni érdekeset, vagy újat mondani, amiben annyira autentikus vagyok, mint ebben a témában. Tehát, hogy ehhez azért így ragaszkodtam. Édes élet újra tölt volt a negyedik, és akkor utána azért eltelt egy pár év most, amit kihagytam, amikor így végre újra visszatértem az írás berkeibe, és akkor visszatértem a szerelemhez is. Született azok az olasz szerelmesek.
De ugye ezekhez a könyvekhez kellett az is, hogy rengeteget utaztok.
Igen.
Olaszországon belül utaztok legfőképp, vagy azért jártok külföldre is?
Ó, járunk külföldre is, de Olaszországon belül nagyon sokat utazunk. Pár évvel ezelőtt vettünk egy lakóautót, úgyhogy gyakorlatilag, amikor van egy szabad hétvégénk, ahol mondjuk nincs a gyereknek sportversenye, vagy ilyen típusú kötelező program, akkor mi állandóan megyünk.
Rengeteg hely van még, amit föl kell fedezni?
Hát azért nem annyira rengeteg, tehát eléggé jól lefettük mi már ezt az olasz térképet, de azért egy-kettő még ott maradt, amit ki kellene próbálni, csak nem annyira egyszerűen megvalósíthatók.
De miért azok, mely részei Olaszországnak?
Hát nekem két olyan sziget van, amit még így ki szeretnék mindenféleképpen próbálni, vagy meg szeretnék látogatni. Egyik Lampedusa, a másik pedig Pantelleria. És hogyha kicsit valaki ismeri az olasz földet, akkor tudja, ezek Olaszországnak azon szigetei, Szicíliához tartoznak, amelyek már közelebb vannak az afrikai
partokhoz,
Olaszországhoz. És eléggé problémás őket megközelíteni, és a távolság miatt nem az a típusú hely, ahova egy hosszú hétvégére az ember elutazik, mert elég bonyolult megszervezni. Úgyhogy ez még szervezés alatt áll. Főleg azért, mert én nem nagyon bírom a meleget, tehát hogy én főszezonon kívül mennék ezekre a helyekre. Ilyenkor pláne nem olyan egyszerű.
De egyébként tudtok is utazni, nem? Mert hogy Olaszországban általában nagy a család, tehát elég népes, és hogy nem biztos, hogy ők egy helyen laknak. Nálatok is ez van?
Hát nálunk is ez van, a családnak egy része az Campania régióban, tehát Nápoly környékén él, illetve többi része, az pedig külföldön, az olaszok is ilyen óriási kivándorló nemzet, úgyhogy a férjem családjának egy része az Svájcban, másik része Argentínában él, úgyhogy ha meg akarnánk mindenkit látogatni, akkor simán bejárhatnánk egy pár kontinens.
De te egyébként megmaradtál magyarnak, magyar-olasznak, olasznak, tehát hova lehet téged most már besorolni, mert ugye a kislányod az kint született, tehát ő ugye teljesen olasz, de azért nagyon sok időt tölt, ha jól tudom, itthon is.
Igen, hát a gyerek az nyilván Olaszországban szocializálódott, sok időt töltött Magyarországon, tud magyarul, úgyhogy ő inkább olasz, mint magyar, de azért megvannak benne a magyar vonások is. Én már magam sem tudom, hogy hova soroljam magam, tehát nyilván azért alapvetően magyar vagyok, és 30 évig azért csak Magyarországon éltem, az pedig elég nehéz, hogy is mondjam, így egyszerűen zsebre tenni és megfeledkezni róla, de azért 16 év alatt már eléggé sokat változtam én is, sokat idomultam az olaszokhoz, sokat tanultam tőlük, alkalmazkodott hozzájuk, meg a környezetemhez, az életstílusom, úgyhogy
nagyon hát, mások, nagyon mint mi?
Az olaszok? Hát sok mindenben különböznek. Még akkor is, hogyha természetesen Európán belül vagyunk, és azért alapvetően ugyanazon a vonalon mozgunk, de azért vannak kulturális különbségek.
Jó ételek, olaszosság, ráérünk arra még.
Igen.
És ez az életnek a szeretete. Igen. És ugye a család, mert a család, ha jól tudom, Olaszországban az nagyon fontos szerepet tölt.
Igen. Ezeket csak megerősíteni tudom. Nem tápolok rá egyikre sem. Pontosan. Úgyhogy én is, amikor meg szokták kérdezni, hogy mi az, amit legjobban szeretek itt, akkor biztos, hogy azt mondom, hogy az élethez való viszonyulásuk, az életigenlésük, az optimizmusuk, az, hogy soha nem keserednek el igazából, hanem mindig, hogyha valami problémájuk van, vagy ha valami nehézségbe ütköznek, akkor az az első dolog, hogy tudta szirizolva, minden megoldódik. Nem az, hogy úristen, most akkor mi lesz, és biztos, hogy nem.
És negatívum. Igen, igen, mert mi csak a negatívumra tudunk, tehát hogyha valami probléma adódik, akkor mi nem azt látjuk, hogy hogyan lehet megoldani, és pozitívan fog ez végződni, hanem kész, itt a világ vége, és ennyi. És csak a negatívumokat látjuk.
Ők pedig pont az ellenkezője. Ezt kell tanulni tőlük.
Igen, van mit tanulni tőlük. Uh-huh. Hogyan változtál te, mint író az elmúlt évek alatt, ha a könyveidet nézzük?
Szerintem alapvetően nem sokat változtam, tehát hogyha valaki olvasott már tőlem, de nem muszáj könyvet elég, hogyha egy blogposztot, vagy esetleg egy közösségi média posztot elolvasott, én azért szeretek kicsit ironikusan fogalmazni, szeretek kicsit kiszólni a közönséghez a sorok közül, és ez szerintem mindegyik könyvben megmaradt, még az utolsóban is. Néha már annyira túlzásba viszem ezeket a kiszólásokat, hogy a szerkesztőnek azért halkítani kell rajtam az ironizálás tekintetében.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Gyovai Helén íróval, előtte azonban kollégáim még hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!
De én láttam, hogy feletted.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Júliusban 1,2%-ra csökkent az infláció. Az elmúlt hónapban a fogyasztói árak átlagosan 1,2%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, júniushoz képest pedig 0,1%-kal csökkentek, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentős lassulást az energia árának csökkenése váltotta ki. Egy hónap alatt 0,9%-kal csökkent az energia ára, ezen belül a vezetékes gázé 1,5%-kal, az elektromos energiáé 0,2%-kal, a távfűtésé pedig stagnál. Ha éves összevetést nézünk, egy év alatt 1,1%-kal csökkent az élelmiszerek ára. A szolgáltatások a júniusi 4%-kal szemben a múlt hónapban 4,7%-kal drágultak. Az elemzők hatalmas meglepetésként értékelték a júliusi 1,2%-os inflációs adatot. Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza az MTI-nek kiemelte, hogy a júliusinál alacsonyabb inflációra utoljára 10 éve volt példa, és hozzátette, hogy ez alaposan átrajzolja az idei várható inflációs képet. Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzője szerint az éves szintű infláció további csökkenése várható volt, ám annak mértéke meghaladta a vártat. Molnár Dániel, a GFÜ gazdaságelemzési központ vezető elemzője úgy véli, hogy az élelmiszerárak havi és éves alapú csökkenése mögött elsősorban a forint erősödése húzódik meg, visszafogta az inflációt az üzemanyagok ára is. Nagyon fontosnak nevezte a biztonságos tanévkezdést az oktatási és gyermekügyi miniszter az RTL híradónak nyilatkozva, ezzel indokolva azt, hogy bár átalakítják, de megmarad a Krebelsberg központ. Oktatásfejlesztés támogató háttérintézményként működik tovább. Lannert Judit úgy fogalmazott, nem lehet egyszerre mindent fölborítani, ez könnyebb, mint egy teljesen új rendszert létrehozni. Itt nagyon sok gyerekről is van szó, nagyon fontos a biztonságos tanévkezdés, hangsúlyozta hozzátéve, hogy a lépésről lépésre elvét követik itt is. A hírműsorban elhangzott, hogy a tankerületek élére nyílt pályázatot írnak ki. A miniszter kiemelte ezzel kapcsolatban, hogy mindenképpen a szakmai szempontokat szeretnék előtérbe helyezni a megszokott feltételek mellett. Felsőfokú végzettség, 5 év vezetői tapasztalat, emellett előnyt élvez, ha valakinek jogi vagy gazdasági háttere van, vagy valamilyen szakvizsgája. A tárcavezető azzal kapcsolatban, hogy az iskolaigazgatók visszakapják munkáltatói jogaikat, azt mondta, az igazgatók fogják kinevezni a tanárokat, tehát a munkáltatói jogok náluk lesznek, a tankerületnek koordináló szerepe lesz. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó, közölte Szondi Vanda kormányszóvivő. A kormányszóvivő elmondta, a támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyósítja még tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 000 forintot novemberben utalványformában kapják meg az érintett családok. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 gyermek jogosult, tette hozzá. Szondi Vanda rámutatott arra, az iskolakezdés nem olcsó mulatság. Sok családnak a bevételéhez képest aránytalanul nagy terhet jelent. A kormány azért vezeti be az iskolakezdési támogatást, hogy a rászoruló gyermekeknek is minden eszközük meglegyen a tanévkezdéshez. A Nemzeti Adó és Vámhivatal nyári ellenőrzés sorozata első felében 1480 ellenőrzést végzett a turisztikailag frekventált területen a Balatonnál. Ebből 316 esetben tárt fel szabálytalanságot, ami a tavalyihoz képest minimális emelkedést jelent, közölte az adóhatóság. Július eleje óta a revizorok Somogy, Veszprém és Zalavár megyében vizsgálják a legforgalmasabb nyári szolgáltatókat. Nem csak vendéglátóhelyeket és üzleteket kerestek fel, hanem többféle turisztikai szolgáltatást is igénybe vettek, például SZAP és quad bérlést, valamint taxiszolgáltatásokat. A feltárt szabálytalanságok többsége a nyugtaadás elmulasztásához, illetve foglalkoztatási hiányosságokhoz kapcsolódott. Előfordult, hogy a vállalkozás kizárólag készpénzzel értékesített, mégsem adott nyugtát, de akadt olyan eset is, amikor a pénztárgép használata nem felelt meg az előírásoknak. A foglalkoztatás ellenőrzésekor elsősorban a munkavállalók munkavállalók bejelentését vizsgálta a NAV. A hibák jellemzően a bejelentés nélküli vagy késedelmes foglalkoztatásból, illetve a nyilvántartások és a tényleges munkavégzés közötti eltérésekből adódtak. Több szezonális vendéglátóhelyen az alkalmi munkavállalók foglalkoztatása sem felelt meg a szabályoknak. Kiemelték, hogy a szabálytalankodók szankcióra számíthatnak, 2 000 000 forint bírságot is fizethet, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést, ráadásul határozott időre üzletét is bezárhatják. A nyári ellenőrzések a szezon végéig folytatódnak, áll a közleményben.
Az időjárásról.
Szombaton a kezdetben erősen felhős tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, majd a kevés fátyol és gomoly felhő mellett mindenütt sok napsütés várható. Csapadékra az ország több területén lehet számítani. Az északi északkeleti szél megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 29 és 34 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Gyuvai Helén íróval. Ha az utolsó könyvedet, tehát a most megjelent könyvedet nézzük, az Ó, azok az olasz szerelmesek. Igen. Azért ugye valahol visszatértél az olaszoknak a fő kérdéséhez, de hogy itt egy olyan témát feszegetsz, ami körül sok a tabú, sok a kérdés, bennünket, magyarokat is érdekel, mert hogy te azoknak az embereknek az életét hozod, akiket mi maximum csak a könyvekből vagy a filmvászonból ismerünk, tehát a történetüket. Hogyan lehetett ezt egyébként átadni? Hogyan készült ez a könyv?
A dolog úgy kezdődött, hogy amikor kitaláltam a koncepciót, hogy én létező, valós és ismert olasz pároknak a szerelmi történetét akarom megírni, akkor felírtam magamnak először mondjuk egy 10-15 párt, akiről tudtam, hogy biztosan szeretném, hogyha szerepelnének a könyvben, mert az ő történeteket már ismerem és érdekesnek találom. És akkor ezek után elkezdtem kutakodni, és ahogy elkezdtem írni a fejezeteket, és ahogy ugye tovább folytattam a kutatást úgy általában a témában, így sorra jöttek velem szembe újabb és újabb párok. Volt olyan, akiről én sem tudtam, mielőtt megírtam volna a könyvet, és én is így sorra fedeztem fel ilyen nagyon érdekes emberi kapcsolatokat, amiket úgy éreztem, hogy akkor meg kell osztanom a közönséggel is.
És a kutató munka az mit akar?
Klasszikus, tehát, hogy kutatsz utána az interneten, veszel könyveket a témában.
De húsvérélő embereket is felkerestél akár? Tehát voltak ilyen kontaktok, akik mondjuk tudtak mesélni?
Hát nem, mert hogy ugye itt azért egyrészt történelmi személyekről van szó, másrészt meg olyan ismert emberekről, akik, tehát Sophia Loren.
Na jó, de Sophia Loren mindenki ismeri, meg Marco Pontit mindenki ismeri Olaszországban. Esetleg volt olyan, aki mondjuk közelebbről tudott mesélni dolgokat, vagy nem, ez teljesen, nem, tehát nem, teljes mértékben az internet és a könyvek.
Könyvek, igen.
Hogyan választottad ki azokat, akikről írni akartál? Mert már most ugye Sophia Lorent meg Marco Pontit említettük, ott van Puccini, Luigi Pirandello, ugye Nobel-díjas olasz drámaíró és novellista, Kleopátra és Antonius. Nagyon vegyes a kép, akiket megtaláltál.
Hát igen, mert az elején egy ilyen kronológikus dologban gondolkodtam, és akkor ezért indultam el, már nem is az ókortól, hanem még korábban egyébként, és éppen így felfűztem egészen a 21. századig a párokat, és ugye utána pedig már másképp kerültek be a könyvbe, de hát az alapvető szempont, ami alapján kiválasztottam őket, azon kívül, hogy legyenek érdekesek, hogy azért a nevek azért Magyarországon is mondjanak valamit, mert hogy találhattam volna még beléjük Olaszországban ismert olasz párokat, de lehet, hogy Magyarországon egyikük sem lett volna ismert, és épp ezért voltak olyanok, amiket emiatt így elvetettem. Most, hogy mondtad Pirandellót, azt egyébként azért választottam, mert ő bár szicíliai volt eredendően, de volt egy testvére, aki a mi Torino melletti egyik kis falunkban volt tanítónő, és Pirandello sokszor jött hozzá látogatóba, és ezért nálunk Pirandello fesztivál, meg elég sok mindeni Pirandellóról szól, és akkor éppen most Pirandellóról tudtam, hogy neki egy érdekes története van, amit meg kell írni. Puccini magánéletéről én nem tudtam.
Én sem. Engem Puccinak a magánélete meglepett, és örülök egyébként, ahogy, hogy írsz róla.
Ahogy elkezdtem kutatni a többi pár után, már nem is tudom, valamilyen könyvben jött velem szembe az, hogy most nem akarom nagyon lelőni a poént, inkább mindenki olvassa el, de hogy Puccininak nem volt túlságosan harmonikus a házassága, és volt egy felesége, aki borzasztóan féltékeny volt, és ez egyébként egy öngyilkossághoz is vezetett, de ezt például a könyv írása közben tudtam meg. És amikor megismertem ezt a sztorit, akkor úgy voltam vele, hogy jó, hát akkor ennek benne kell lennie, kész, nincs mese.
Így van, mert nagyon jó a történet, és egyébként mondjuk Sophia Loren meg Marco Ponti szereme is azért tetszik, mert egyébként nem hasonlítható Antonius és Kleopátra szerelméhez, de hogy a korkülönbség. És hogy ott is nagyon sokan megkérdőjelezték, hogy Sophia Loren hogy mehetett hozzá Carlo Pontihoz, és biztos, hogy csak a pénz, meg a hála, meg stb. És a konfliktusok ellenére is ők azért életük végéig, tehát így van, kitartottak. És ugye a manapság is, Céline Dion-t is hozhatnánk, tehát őnála is megkérdőjelezték, hogy ott valódi szerelem, vagy csak ugye érdek. Mert ugye ezt az emberek nehezen tudják elfogadni, amikor egy nagyon szép fiatal nő, mondjuk egy 20 vagy 30 évvel idősebb férfit választ párjául.
Igen, igen.
És ugye ellenáll a hódításokra, és kitart a mellett a férfi mellett, még akkor is, amilyen.
Látod, látod.
És ezek nagyon izgalmas történetek, úgyhogy én is mindenkinek azt ajánlom, hogy mindenképpen olvass el, mert hogy lesznek benne meglepetések. De hogy azért ez más, mint az eddigi műveid. Itt ugye egyrészt egy kőkemény kutató munka is volt, meg itt azért olyan dolgokkal foglalkozol, aminek van ugye történelmi lenyomata, míg a többi könyved azért az más. És én ezért kérdeztem, hogy hogyan jutottál el odáig, hogy erről írjál, hogy más a hangvétele és más a központi szála neki, mint az előző műveidnek.
Nem tudom. Arra pillanatra emlékszem, mikor kitaláltam a könyvnek a koncepcióját, mert két barátnőmmel ültem egy teraszon, és akkor épp azon gondolkodtunk, hogy mit lehetne még megírni, ami még olasz téma, de talán senki más nem írta meg. És akkor egyszer csak így kipattant. Azt hiszem, hogy mi lenne, hogyha ismert olasz pároknak a történetei szerepelnének benne. Tehát, hogy erre a pillanatra emlékszem, de azt nem mondanám, hogy ilyen nagyon nagy, hogy is mondjam, morfondírozás előzte meg. Egyszerűen csak így jött egyszer ez az ötlet, és onnantól kezdve elkezdtem gépelni.
De egyébként könnyen írsz?
Ez is egy érdekes dolog egyébként, mert alapvetően könnyen írok, viszont számomra az írás a futáshoz szoktam hasonlítani, meg vagy úgy általában sporthoz, teljesen mindegy, bármilyen sportot be lehet ide helyettesíteni, hogyha az ember megy, és rendszeresen edz, akkor jól megy, akkor hozzászoksz, akkor igényled, kívánod, és hiányzik, de hogyha mondjuk kihagy egy hetet, vagy kettőt, akkor utána baromi nehéz visszatérni. Tehát igyekezni kell, hogy amikor az ember ebben a periódusban van, hogy tudja, hogy könyvet kell írni, akkor ne essen ki a rutinból, mert utána nagyon nehéz, legalábbis nekem nagyon nehéz visszatérni a rendes kerékvágásba.
Itthon voltál Magyarországon, könyvbemutató hátán, Budapesten, vidéken. Hogy élted meg ezt az egészet?
Jaj, nagyon-nagyon jó volt, nagyon izgalmas volt. Tényleg 4 napot töltöttem otthon, azt hiszem nettó, és eléggé kipurcamba tértem vissza, mert annyira sok volt az élmény, és annyira sok helyre kellett menni. Szerintem nagyon jó volt a fogadtatás. Az első bemutatót a csütörtökön tartottuk az olasz intézetben, és eléggé későn derült ki, hogy mikor lesz a dátum, meg hogy mi lesz a helyszín, és ennek ellenére nagyon sokan voltak, és mindenkinek volt egy kedves szava hozzám, tényleg nagyon-nagyon aranyosak voltak az emberek. A másik, utána volt dedikálás is Budapesten könyvhét, és a másik könyvbemutató pedig vasárnap volt Szegeden, aminek ugye a hazai pálya, de hát ettől függetlenül azért nyilván nem csak a családom volt ott, meg közvetlen ismerőseim, tényleg oda is jöttek emberek, sőt, mert arra voltam a legbüszkébb, meg az hatott meg a legjobban, hogy volt, aki Kecskemétre jött a Szegedre azért, hogy aláírassa velem a könyvet, úgyhogy ilyenkor mindig azt érzem, hogy jaj, hát érdemes csinálni.
De sokat jársz egyébként haza?
Nem annyira, tehát amikor a kislányom kisebb volt, óvodás koráig, igen, most azért sajnos már nem vagyunk ennyire szabadok, mert nem csak a munkahelyeink, hanem az iskola is gazdálkodik az időnkkel, úgyhogy ehhez kell alkalmazkodnunk.
Megvan már a következő könyvnek az ötlete? Vagy a kiadó az olyan, hogy rád kopint, hogy na ideje lenne most már újat írni?
Az az igazság, hogy én egy ilyen őrült babonás nőzemély vagyok, úgyhogy igen, vannak ötleteim, de még nem szeretnék túl sok mindent, sőt nem szeretnék elárulni semmit.
Hogyan jut mindenre időd? Van egy állásod, blogot írsz, igen, könyvet írsz, gyereket nevesz, oké, 16 éves a gyerek, de igen, akkor is, tehát meg. Pont abban az időszakban van, amikor azért vannak hajtások.
Eléggé vannak hajtások,
ugye?
Az időszakban is.
Szóval hogy van időd mindenre írni is, vagy az írás az kikapcsol? Az neked olyan, mint az adrenalin, hogy az beindít és ad egy nagy löketet?
Az írás, igen, az nagyon jól esik, az kikapcsol, és ahogy mondod, vannak olyan szakaszok az írásban, ugye, amit mi írok, ez elég viccesen hangzik, amit úgy szoktunk definiálni, hogy flow. Amikor így tényleg elkap, és akkor így maguktól püfölik az ujjaid a billentyűzetet, és az egy ilyen nagyon jó élmény. Minden esetre. Tehát azért én sem vagyok egy ilyen csoda asszony, vagy csoda nő. Az egésznek a titka az, hogy én sajnos borzasztó rossz alvó vagyok, úgyhogy simán felébredek reggel 4-kor, és aztán miután, nem tudom, már egy fél órát forgolódtam jobbra-balra, akkor úgy döntök, hogy na jó, hát akkor felkelek, mert ennek semmi értelme, és általában a reggeli órákat tudtam kihasználni arra, hogy írjak, amikor még teljesen friss az elme is, nincs még rajtam a vállamon az, amit egész nap utána itt összeszedek a munkahelyen, vagy úgy általában a külvilágban, úgyhogy nekem ez a titkom, tehát hogy reggel rászánom azt a másfél vagy két órát, és ennyi.
Könyveid le vannak fordítva? Vagy csak
nem.
Magyarul?
Én úgy gondolom, hogy oké, most ez az utolsó, ez talán kivételez alól, de hogy az olaszoknak valószínűleg nem lenne annyira érdekes. Uh-huh. Bár vannak itteni ismerőseim, akik folyamatosan ezt forszírozzák.
Ugye? Na ezért, pont ezért, mert hát azért csak kinné ez 2010 óta Olaszországban.
Hogy hogyan látjuk mi.
Így van, hogy hogyan látja egy magyar, tehát magyar szemmel hogyan látjuk mi az olaszokat. Ezért merült föl bennem, hogy soha nem gondoltál arra, hogy olasz nyelvre is lefordítsátok?
Igazából nem. Tehát, hogy én még a mai napig úgy gondolom, hogy lehet, hogy azt a könyvet csak az ismerőseim vennék meg itt. Tehát nem vagyok én ebben biztos, hogy az olasz piac erre vevő. Persze simán lehet, hogy nincs igazam, és még nem vettem át az olaszoknak a szokásos optimizmusát ebben a...
Igen, és egyébként, hogyha az előző műveidet nézzük, mert azért ott a családod is valahol benne van, és főszereplővé vált, ők ezt hogyan fogadták?
Jó, hát mondjuk azt, hogy a férjem az nem tud annyira magyarul, hogy elolvasta volna a könyvet, úgyhogy nem tiltakozik. A gyerekem az kíváncsi, de mit írtál rólam, és akkor neki meg felkínálom a lehetőséget, hogy el lehet olvasni, és akkor majd megbeszéljük, de egyébként nem nincs ilyen. Nem volt semmi tiltakozás, vagy nem volt semmi visszajelzés a részükről, mert nem olvasták a könyvet.
De egyébként 16 év elteltével most már azért nem csak a rózsaszín felhőt látod Olaszországban, ugye, hanem azért látod a hibáikat is.
Igen. Ez így van. Egyébként én, mondjuk amikor közösségi média felületen is például megfelelök, azért én igyekszem objektívan nyilatkozni Olaszországgal kapcsolatban, tehát én elismerem azt, hogy mennyire csodálatos, hogy mennyire varázslatos helyek vannak itt, az építészet, a művészet, a konyha, minden tényleg, de azért...
Magyarokra mindig azt mondják, hogy borzalmas az a bürokrácia, ami magyarokat jellemzi olaszoknál.
Hát itt borzasztó. Tehát én emlékszem, hogy valamilyen magyar okmányom lejárt egy-két évvel ezelőtt, is be kellett mennem, ráadásul ilyen halmozottan hátrányos időszakban a két ünnep között az okmányirodába megcsináltatni az okmányt. Bementem, pár napon belül megérkezett postán. Hát Olaszországban ilyenről álmodni sem merünk. Uh-huh. Tehát az, hogy én besétáltam, nem volt időpontom, fogadtak, tehát ez már eleve egy ilyen lehetetlen szenárió Olaszországban. Itt már azért meg kell szenvedni, hogy egyáltalán fogadjon az ablak mögött ülő kollégina. Úgyhogy ez katasztrófa, ez igaz.
Viszont az pozitívum Olaszországban, ami egyébként nekem nagyon tetszik Olaszországban, a nagymamáknak a szerepe. Tehát az, ami régen, még az én gyerekkoromban megvolt, hogy a nagymamák nagyon kivették a részüket, meg segítették a fiatalokat, meg a családot, az Olaszországban megvan a mai napig, ugye?
Ez a mai napig megvan, én igazából ehhez annyit hozzátennék azért, hogy tekintettel arra, hogy azért a mostani nagymamák, tehát mondjuk az én gyerekemnek a nagymamája, még aktív korú, tehát hogy főleg amikor a gyerek kisebb volt, akkor még kifejezetten a fiatalnak számított. Ezért ez a típusú szerep, amiről beszélsz, például a mi családunkban, az inkább a déd nagymamáé, aki még mindig él és virul, hála Istennek. Pontosan azért, mert hogy amikor megszületnek az unokák, akkor nagy valószínűséggel a nagymamák még aktív dolgozók, tehát hogy nem tudnak annyi időt szánni a gyerekekre, vagy arra, hogy segítsenek, amennyit szeretnének. Legalábbis én ezt tapasztalom most a mi generációnkkal kapcsolatban, de Olaszországban is azért elég magas most már a nyugdíjkorra, tehát 67 éves korodig neked be kell járni dolgozni. Viszont mondom, nálunk ez úgy alakult, hogy a déd nagymama az abszolút átvette ezt a matróna szerepet, és ő az, aki leginkább összefogja az egész nagy családot.
És a férjed? Ő hasonló gondolkozású, mint te, vagy teljesen más?
Nyilván alapvető dolgokban egyezünk, különben nem lennénk együtt már ilyen régóta.
De ő nem jogász, ő egészen más területen van,
jogász, ugye? Tehát, hogy ő mérnök, és szerintem azért egészítjük ki annyira jól egymást, mert míg én ugye nagyon kreatív vagyok, ha úgy veszük, akkor hebrencs.
Tehát ő meg a kocka?
Kreatív, ő meg a kocka. Hát ő az, aki kockás papíron éli az életünket, vagy legalábbis azon tervezi, és Excel táblázatokban, és emiatt én nyugodtan hátradőlhetek, és fantáziálhatok azon, hogy miről szóljon a következő fejezet, mert tudom, hogy el fog indulni a vízdíjnak a befizetése, mert ő már beprogramozta a banknak az admin területén, szóval azért jó egy ilyen ember mellett.
Ha a jövőt nézzük, akkor inkább a blog az, ami a fő szerepet tölti be, hogyha az írás nézzük az életedben? Mert ugye az folyamatos.
Nem tudom, hogy mi lesz. Én szeretnék továbbra is könyveket írni, mert én ezen szocializálottam, mert én az a gyerek voltam, aki az ebédlő asztalnál olvasta a Kemény kalap és krumpliort, amikor általános iskolában járt, és a nagymama hozta neki az ebédet. És szerintem ez nagyon fontos, és nagyon fontos az, hogy próbáljuk továbbra is fenntartani az írott sajtót is, és az írott irodalmat. Szerintem teljesen másképp fogadunk be egy információt akkor, hogyha az egy papíron van előttünk, olvassuk, lapozzuk.
Így van. Könyvnek illata van.
Annak illata van, és jó, most már erre kutatások is vannak, hogy másként stimulálja az agyat, mint ez a folyamatos telefontapizás, meg tablettapizás, meg hát amiben most élünk.
Elvarázsol bennünket, és olyan helyekre is eljuthatunk a könyvek által, a fantáziánk által, amit egyébként, amikor leülünk a tévé elé, azt úgy megkapjuk, tehát készen kapjuk, és nem kell gondolkozni rajta, sőt, sokszor már a film elején tudjuk, hogy mi lesz a vége. Egy jó könyvnél meg nem, tehát az a végéig kitart, és igen, amikor egy jó könyvet az ember a kezébe vesz, akkor nem tudja letenni. Egyébként hasonló, bocsánat, hogy ezt mondom, ami ma a mai generációt fűti, ők meg a tabletet, meg a telefon nem tudják letenni, mert hogy nyomkodni kell, tehát nekik az a varázs, nekünk meg a könyvek. De egyébként, hogyha a lányodat nézzük, akkor ő milyen? Tehát ő is követi ezt? Ő is szeret olvasni?
Ő egy abszolút Z-generáció. Tehát nála küzdeni kell azért, hogy olvasson. Engem tulajdonképpen nem érdekel az, hogy ő most mit olvas, csak olvasson. Ez a alapvető tézis, úgyhogy leginkább ő választja ki a könyveket, és hát most az ő korosztályukban romantikus regények, menők, ezekre már ilyen angol nyelvű kategóriák vannak, elnézést. Enemies to friends, tehát amikor nem ellenségből lesznek szerelmesek, vagy nem is friends, to lovers talán szerelmesek, meg spicy, kicsit pikáns könyvek, meg még horrorokat olvas.
De a te könyveidet elolvasta?
Nem.
Nem is akartad, hogy elolvassa?
Én is szeretném, tehát most ott vannak a lehetősége, meg van rá. Szerinte én ciki vagyok. Ő 16 éves.
Őrület. Híres az anyukája, és az ő szemébe ciki. Eszméleted? Hát igen, ez az Z-generáció, hát másképp gondolkozik.
Ez a tinédzserkor.
Nem akarlak tovább föltartani, tudnék még éppen mit kérdezni, de akkor egyetlen egy kérdés elejéig még visszatérnék. Egy éven belül akár várhatunk tőled új könyvet? Vagy kettő?
Hát akár igen. Kettő egészen biztos, de akár egy is.
Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában Gyuvai Helén írót ismerhették meg.
Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu.
Elhagyjuk a várost, de ez az út nem a korinai álmos. Újra
értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. További szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.
A más számom már számtalan, nem keres engem már senki sem. Az utamat járom egymagam, de erős a lelkem. Valami kicsi zene szólott a hegyek közül, majd ott találkozunk, ahol a hold szembesül. Minden egyes becsapott hajnalával, kettőnél a sugallatával. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. Ha látom, az arcod elveszem. De még mindig csak képzelem. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Nyílik majd száz virág, ha megtalállak téged. Szívemben őrzöm a boldogságnak látszatát. Az eső illatát, amit megadott nekünk az ég, azt nem illik elmulasztani. Ha reggel korán kezd, majd én foglak felvidítani. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. Ha látom, az arcod elveszem. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. De még mindig csak képzelem. Száz virág, százból száz néz vissza rá.